Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai nap a kapcsolatokról szeretnék egy kicsit beszélni. Kapcsolatok menedzselése ennek az üzenetnek a címe. A dicsőítést azt majd jövő héten fogjuk valószínűleg folytatni, ezt a témát. Úgyhogy a mai nap erről szeretnék beszélni, hogy elsősorban a gyülekezeti kapcsolatainkat hogyan menedzseljük. Tudjátok, ez a karantén, ugye ez a 3 hónap hosszú idő volt, nem tudom, hogy vagytok vele, de elég hosszú idő volt. Bizonyos szempontból összehozott bennünket, viszont bizonyos szempontból nem tett jót a kapcsolatainknak. Én úgy érzem, mint pásztor, megmondom őszintén. Ugye minden kapcsolattartás online-ba zajlott, nyilván nem tudtuk máshogy megoldani, így is tök jó, hogy online-ba csináltuk. Viszont azért ez nem olyan, mint szemtől szembe, nem tudom, ti hogy voltatok vele előző héten, amikor összejöttünk, azért egy kicsit fura volt, láttam mindenkinek egy kicsit azért fura, hogy élő ember, hol van a mute gomb, nincs mute gomb, oké, szóval nem lehet kikapcsolni a kamerát, ott vagy szemtől szembe, szóval azért nem ugyanolyan, ugye online-ban ott vannak a technikai problémák, nem látod az arcát, testbeszédet, reakcióját, és emiatt nagyon sok félreértés is történhet. Illetve ez a kapcsolattartás ugye az előző 3 hónapban azért valljuk be, hogy elég szelektív volt. Tehát igazából a legtöbb ember ugye csak a házi csoportokkal kapcsolódott, de igazából nem volt egy vasárnap, ugye ott volt a Pláza Chat, de akik mondjuk nem voltak a Pláza Chatbe, azok lehet, hogy 3 hónapig nem láttak senki más embereket más házi csoportból. És visszajöttünk, és a kapcsolatainkat ismét formába kell hozni. Ez ugyanolyan, mikor elpunyad az ember egy kicsit az edzésbe, újra formába kell hoznunk a kapcsolatainkat. És ahogy észrevettem, mint pásztor, azért itt a karantén időszak alatt elég sok konfliktus és félreértés volt így a gyülekezetben. És az ellenség célja, ha szeretném, ha megértenétek, az ellenség célja pontosan ez, hogy szétválasszon bennünket. Pont a karantén előtt, nem tudom, emlékeztek-e, a Vízió vasárnap, hogy milyen témáról beszéltem, az egységről. És pont ahogy így gondolkoztam, annyira nem volt véletlen, pedig akkor még nem tudhattuk, hogy lesz karantén, meg ilyenek, annyira nem, tényleg nem véletlen, hogy Isten pont ezt az üzenetet helyezte a szívemre, hogy az egységről beszéljünk. Szinte, mintha Isten így figyelmeztetett volna bennünket, hogy oké, milyen időszak áll előttünk. Hogy az egység különösképpen nagyon-nagyon fontos lesz a gyülekezetünk életébe. Hogy erre törekedjünk. Az 1 Korintus 1.10 arról beszél, hogy hogyan éljünk egymással összhangban. Ugye ez a címe ennek a résznek. És Pál beszél a gyülekezethez. Tehát nem úgy unblock a kapcsolatokról beszél, unblock emberekről beszél, vagy embereknek szól Pál, hanem a gyülekezet tagjainak beszél Pál. Azt mondja a 10. vers, testvéreim, kérlek benneteket, Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy éljetek egymással összhangban és teljes egyetértésben. Mondd a melletted ülőnek azt kérlek, hogy összhangban és teljes egyetértésben. Ez a 2 kulcsszó ebben az igében, összhangban, vagy kiabáját a sor másik végére, hogyha... Azaz. Összhangban és egyetértésben. Aztán hogy folytatódik az ige? Ne legyen köztetek széthúzás, se pártoskodás, hanem állítsátok helyre a harmóniát magatok között, mind a gondolkozásban, mind a törekvésben. Itt szeretnék kiemelni 2 szót, gondolkozásban, és törekvésben. Mit jelent ez? Hogy ugyanaz a cél, ugyanannak kell lenni a célunknak, mint gyülekezet, ugyanarra kell törekednünk, ugyanaz a cél, és ugyanaz a szív. Ugyanaz a cél, és ugyanaz a szív. Isten csak odahoz áldást, és megsokszorozódást, ahol egységet lát. És ezt komolyan kell vennünk. Mert ezt írja az ige, hogy mi emberek Isten terveit, vízióját tudjuk szabotálni, akár a gyülekezetünkben, akár a saját életünkben. Szóval ezt komolyan kell vennünk. Hiába ez a vízió erre az évre, hogy a megsokszorozódás éve, ha Isten nem lát egységet köztünk, hanem széthúzást lát, konfliktusokat lát, folyamatosan nem lesz semmilyen megsokszorozódás. Se az életedbe, se a gyülekezetbe. Ez a mi felelősségünk. Mi emberek felelőssége. Zsoltárok 133:1-3 azt mondja, hogy milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élnek. Olyan ez, mint illatos olaj Áron fején, amely lecsordul szakállán, beborítja egész ruháját. Olyan, mint a Hermón hűsítő harmata, amely leszáll Sion hegyeire. Oda küld az örökkévaló áldást és örök életet. Oké? Okay? Szóval, ahol egységet lát Isten, ott lesz áldás. Nem lesz áldás azon a munkán, nem lesz áldás azon a szolgálaton, nem lesz áldás azon a gyülekezeten, ahol széthúzás van, és nincs egység. És mit jelent ez, hogy olaj? Ugye az olaj a fej, tehát lefelé, fentről lefelé folyik. Mit jelent az olaj? Az olaj azt jelenti, hogy az egység akkor jön, mikor behozzuk az életünket Isten vezetése és tekintélye alá. Oké? Okay? Szóval egység csak akkor fog jönni, és áldás csak akkor fog jönni az életünkre, ha behozzuk az életünket Isten vezetése és tekintélye alá, mert ez felülről lefelé folyik mindig. Oké? Okay? Ezt meg kell értenünk, és amikor emberek lázonganak, vagy negatívan beszélnek vezetőkről, gyülekezetekről, ott nem lesz áldás. Oké? Okay? Ott nincs áldás, bármennyire is szeretnénk. Szóval legyünk egyek a szívünkben, ne csak kívül. Oké? Okay? Legyünk egyek belül, ne csak kívül. Mit jelent ez? Ne csak úgy csináljunk, mintha egyek lennénk, hanem tényleg legyünk egyek belül is. Oké? Okay? Nagyon jól meg tudjuk játszani, mi emberek, mintha egyet értenénk, vagy egyek lennénk, de a szívünkben nem tudunk egyet érteni. Isten oda nem hoz áldást. Oké? Okay? Bármennyire is szeretnénk, nem fog áldást hozni. Az egység az egyik legfontosabb. És hadd mondjam el, gyülekezet, ezek a kapcsolatok, nézzetek egymásra és a kapcsolatunkra. Ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon értékesek. Nagyon fontosak. Nagyon-nagyon értékesek. És Isten nem véletlenül helyezett össze azzal az emberrel, akivel összehelyezett, akiket látsz most itt ezen a helyen. Oké? Okay? Nem véletlenül. Szóval a mai nap az a témánk, arról szeretnék beszélni, ez csak a bevezető volt. Oké? Okay? Most kezdődik a lényeg. A kapcsolatok. Kapcsolatok. Hogyan menedzseljük a kapcsolatokat? A kapcsolatok olyanok, mint a hidak. Oké? Okay? A kapcsolatok hidak. Írjátok le. Hidakat fel lehet építeni, és hidakat le lehet rombolni. Vannak keskeny hidak, vannak széles hidak. Vannak hidak, vannak olyan emberek, akik sok hidat építenek, és vannak olyan emberek, akiknek csak egy-két híd van az életükben. De hadd mondjam el azt, hogy a menny gazdagsága ezeken a hidakon keresztül áramlik. Isten királyság ezeken a hidakon keresztül épül. És minél nagyobb a híd, annál nagyobb lesz ez az áldás. És annál nagyobb lesz ez a folyam. Minél több híd, és minél szélesebb híd van az életedben, és minél egészségesebbek ezek a hidak, annál áldottabb lesz az életed. Minden háborúban stratégiai pontok voltak a hidak. Minden háborúban hidakat építettek, és hidakat romboltak le. Miért stratégiai pont a híd? Azért, mert a hidakon keresztül jött az élelmiszer és a hadianyag utánpótlás a csapatokban. Hiába van egy erős csapatod, hiába van egy erős hadsereg, ha nem jön élelmiszer és nem jön lőszer, bekeríti őket az ellenség, és meghalnak. Éhen halnak, vagy éppen lelövik őket az ellenséges csapatok. Éppen ezért kimondottan, bármelyik, nézzétek meg a második világháborút, kimondottan az ellenség mindig ezeket a stratégiai pontokat, a hidakat robbantotta fel. Nem az épületeket, nem a házakat, kit érdekelnek azok? A hidak. A hidak. Nézzétek meg, a második világháborúban Budapest összes hídját lerombolták. Nézzétek meg, itt vannak képek. Ez a Lánchíd. Menjünk tovább. Itt van, látjátok, ott végig. Ott megvan a két hídfő, középen ott már próbálták összetoldani. Menjünk tovább. Így néztek ki a hidak Budapesten. Menjünk tovább. Szóval amikor németek visszavonultak, maguk után felrobbantották ezeket a hidakat. Lebombázták ezeket a hidakat. Hadd mondjam el, hogy a sátán stratégiája pontosan ugyanez. Hogyan akarja akadályozni Isten királyságának az felépülését? Hogy a hidakat támadja, a kapcsolatainkat, a kapcsolatokat, és le akarja rombolni, és elsősorban a gyülekezeten belüli kapcsolatokat. Nem szereti ezeket a kapcsolatokat az ellenség. Nem szereti a jó kapcsolatokat a sátán. Nézzétek meg, már az elejétől kezdve a kapcsolatokat támadta az ellenség. Kain és Ábel. Mi történt? Egymásnak ugrasztotta őket, és megölte az egyik a másikat. Kapcsolatok, hidak. Nézzétek meg Dávid gyermekei között. Micsoda harcok és viszályok voltak. Mert tudja a sátán, ha ezeket lerombolja, megakadályozza a királyságnak az épülését. Isten királyságának az épülését, Isten királyságának a növekedését. Szóval a mai nap szeretnék arról beszélni, hogy hogyan támadja meg a kapcsolatainkat a sátán. Hogyan támadja meg a kapcsolatainkat a sátán? Három dologról szeretnék beszélni. Az első a félelem. A félelmen keresztül. És ez nem azt jelenti, hogy félek a pókoktól, vagy félek a magasságtól, vagy a kígyóktól. Oké? Szóval ez nem ilyen félelem. A félelem egy szellem, egy szellemiség, azt írja a Biblia. 2 Timóteus 1.7. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Oké? Itt a Biblia egy szellemiségről beszél, egy szellemről beszél, a félelemnek a szellemét. Mitől félünk? Félünk attól, ha megnyitjuk magunkat, összetörik a szívünket. Ha megnyitom magamat valakinek, el fog utasítani. Ismét össze fogja törni az életemet, össze fogja törni a szívemet. És emiatt félünk és nem merünk hidakat építeni, nem merünk barátkozni, nem merünk nyitni mások felé, nem merünk felépíteni dolgokat, mert ha még egyszer megnyitom a szívemet valakinek, és őszinte leszek vele, akkor össze fogja törni az életemet, az is a szívemet, és ettől félünk, vagy hogy elutasítanak bennünket. De hadd mondjam el, hogy meg kell nyitnod magadat, meg kell nyitnod az életedet, és meg fogsz sérülni. Meg fogsz sérülni. Ugyanis az emberek meg fognak bántani. Minden ember, ember, és senki sem tökéletes. Az emberek meg fognak bántani, és sérülést fognak okozni. De nem az a megoldás, hogy lezársz. Nem az a megoldás, hogy hidakat lerombolsz. Nem az a megoldás, hogy felhúzol falakat. Hanem az a megoldás, hogy elkezdesz bízni. Bízni Istenben a megfelelő módon. Egy helyes bizalom kell, hogy legyen benned az emberek felé. Egy helyes hit, hogy bízol az emberekben, és hiszel az emberekben, de az életedet nem helyezed az emberekre. Különbség van a között, hogy bízol az emberekben, és hiszel az emberekben, és különbség a között, hogy az életedet az emberekre helyezed. Jézus megfelelően tudta menedzselni a kapcsolatait. Jól tudta csinálni. Ő helyesen bízott az emberekben. Hányszor kihasználták Jézust? Megtagadták a saját, a legközelebbi tanítványai. Péter megtagadta 3-szor. A tanítványai elaludtak, miközben ott lett volna arra szükség, hogy ott mellette legyenek, hogy virasszanak, hogy segítsenek neki. Csődöt vallottak. Jézus mégsem sértődött meg, mégsem zárt le, mégsem mondta azt, hogy itt vége, kész, befejeztem veletek. Péter építette rá az egyházat. Miért? Azért, mert volt egy helyes bizalom benne az emberek felé. És milyen ez a helyes bizalom? Nem mondta azt, hogy jó, akkor innentől kezdve hagyjatok békén, kész. Csalódtam bennetek, kész, ennyi, lezárok. Többé már nem bízok, vagy ilyen bizalmatlan lett volna így az emberekkel. Sokszor ilyenek vagyunk, ilyen bizalmatlanok vagyunk az emberekkel. Nem. Az életét nem bízta az emberekre, de bízott bennük. Hitt bennük. János 2:24-25, ő azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket, nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja neki, mi van az emberekben, mert eleve jól ismerte mindegyiküket. Oké? Meg kell tanulnunk egy helyes módon bízni Istenben és az emberekben. Az életed alapját, az életedet egyedül Krisztusra helyezheted rá. Krisztusban bízhat egyedül, vagy helyezheted az életedet Krisztusra. Oké? Szóval erre bátorítalak benneteket. És mi a megoldás? Nem az a megoldás, hogy elrejtőzünk, falakat húzunk fel, hanem az 1 János 4:18 azt mondja, ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Szóval mi a megoldás erre? Hogy Isten szeretetével töltjük fel a szívünket. Isten szeretetével töltjük be magunkat. És akkor nem marad hely a félelem számára. Amen. A második dolog, ahogyan rombolja az ellenség a kapcsolatainkat, a sérelmeken keresztül. Sérelmeken keresztül. A sérelem jöhet egy megbántásból, hogy valaki megbántott, jöhet abból, hogy valaki kihasznált, jöhet a saját elvárásaidból is, akár önző elvárásokból. Sok mindenből jöhet a sérelem. A sérelem egy görög szó, a görög szó az a skandalum, ami azt jelenti, hogy csapda. Ez a szó, hogy sérelem, azt jelenti, hogy csapda. El fog kapni téged. Ha beengeded a sérelmet az életedbe, el fog kapni. És börtönbe fog zárni téged. Egy rabszolgaságba fog téged hajtani. Vigyázzunk a sérelemmel. Ne engedd, hogy a sérelem bejöjjön az életedbe, mert ezzel gyakorlatilag csapdába ejted saját magadat. Olyan, mintha belelépnél egy csapdába, amiből nem tudsz kijönni. Példabeszélek 18:19. Megsértett barátod nehezebb visszanyerni, mint az erős várat elfoglalni. A veszekedés olyan, mint erős zár a kapu, palota kapuján. Oké, mik ezek a sérelmek? Akár egy pici tüske. Nem feltétlenül nagy dolgok. Lehet, hogy valamit nem értesz. Lehet, hogy félreértések. Lehet, hogy egy rossz kommunikációból jön ez az egész. Ő másra gondolt, te máshogy értetted. Soha ne engedd azt, hogy egy sérelem miatt megtörjön egy kapcsolat. Még egyszer elmondom. Soha ne engedd azt, hogy egy sérelem miatt megtörjön egy kapcsolat. Zsidók 12:15 azt mondja, vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon. Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet. Szóval mit mond a Biblia, hogy a sérelem, ez a keserűség, ez egy méreg. Saját magadat mérgezed, és nem csak a saját életedet, de másokat is megmérgezel magad körül. A sérelem, a keserűség, a megbocsátatlanság igazából téged tesz tönkre, és nem az ellenségedet. Saját magadnak ártasz. Azt írja a Biblia, hogy a saját testedet teszed tönkre, tehát a saját egészségedet. Szóval tegyél magadnak egy szívességet, bocsáss meg. Bocsáss meg. A megbocsátatlanság azt jelenti, hogy magadat mérgezed, remélve azt, hogy az ellenséged hal meg ettől. Ezt jelenti a megbocsátatlanság. Még egyszer elmondom, megbocsátatlanság azt jelenti, hogy magadat mérgezed, remélve azt, hogy az ellenséged fog ettől meghalni. A megbocsátatlanság elsősorban neked kell. Neked van erre szükség. És alkalmazd a 3 napos szabályt. 3 napos szabályt tudjátok mi? Erről már beszéltem többször a Gyuliben. Ha jön egy konfliktus, ne engedd tovább 3 napnál, hanem beszéld meg azzal az illetővel. Oké? 3 napnál tovább ne engedd. Máté 18:15a elmondja azt, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat. Oké? A legtöbb ember pont az ellenkezőképpen él, mint ahogy itt le van írva. Azt mondja, ha Isten családjába, tehát a gyülekezetről beszél, Ha Isten családjába tartozó testvéred vétkezik ellened, tehát ő vétkezik ellened, ő bánt meg valamivel, oké? Menj oda hozzá, négy szem közt figyelmeztesd, és mutass rá arra, amit rosszul tett. Oké? Ezt az igét ragasszátok ki a plafonotokra, a vécétekre, mindenhova, mert rengeteg esetben azt látom, hogy pont fordítva történik. Elvárjuk, hogy az, aki megbántott bennünket, ő jöjjön oda hozzám. A Biblia azt mondja, hogy ha téged megbántott valaki, ha te neked van valakivel valami problémád, neked kell oda menned hozzá, és elmondanod őszintén szeretetben az igazságot, és figyelmeztetned. Szóval nem a másikra várunk, hogy ő megtegye. A másik valószínűleg nem is tudja, hogy megbántott. A legtöbb esetben nem szándékosan bántjuk meg egymást, főleg itt a gyülekezetben. Nem azért, mert direkt akarjuk egymást megbántani, egyszerűen azért, mert emberek vagyunk, mert rosszul kommunikálunk, rosszul jön át az info, rosszul megy át az info, rosszul megy át a kommunikáció. Ő ezt értette, én azt mondtam, stb. Tudjátok. Tehát, oké? Szóval mi a megoldás? A kommunikáció. És nem az a megoldás, hogy kerülöm azt az embert, lezárok vele kapcsolatban, érzékeltetem vele, hogy valami bajom van, de nem mondom el, hogy mi. Oké? Vagy másoknak kibeszélem, ez a rosszabb. Hanem korrektül oda megyek, vele beszélem meg. Oké? Szóval a kommunikáció, én azt gondolom, megoldja a problémáink 99%-át. A konfliktusok 99%-a kommunikációs probléma. Ugyanígy a házasságban, de ugyanígy a gyülekezetben is. Szóval vannak emberek, akik évekig tartanak sérelmeket magukban, közben 10 perc alatt meg lehetne beszélni. Tehát ez borzalmas. És tényleg csak hadd bátorítsak erre benneteket. Volt, tudjátok, többetekkel is már így volt, hogy bátorítottunk benneteket, hogy figyelj, beszéld meg azzal az emberrel, már egy éve nem beszélt. És mondja az illető, de hát nincs semmi igazából, már elfelejtettem, megbocsátottam. Igen, és miért nem beszélsz akkor vele? Miért kerülöd, ha tényleg megbocsátottál? Nem olyan nagy dolog. És végül, hála jó Istennek, az ember leült azzal az emberrel, beszélt. 10 perc alatt megbeszélték, és utána minden oké volt. 10 perc! 10 perc! A Biblia azt mondja, ha valakivel van valami problémád, menj oda, legyél őszinte vele. Az őszinteség elmélyíti a kapcsolatot. Az őszinteség elmélyíti. Szeretnél mélyebb kapcsolatokat? Legyél őszinte. Szeretnéd azt, hogy épüljenek a kapcsolataink? Legyél őszinte. Ne félj ettől. Nem kell félnünk ettől. Ha szeretetben tesszük ezt, és azért, hogy az másik embert építsük, a konfrontációnak ez a célja, hogy nem lerombolja a másikat, hanem felépítse, akkor tedd ezt meg. Aztán néha szoktam ezt is hallani, én sosem leszek olyan jóban vele, mert ő kicsit más, meg nem tudom. Aztán rég volt már, tök mindegy, már nem érdemes most ezt felhánytorgatni, nem olyan nagy dolog, megbocsátottam. Minden apró sérelem. Ezeket rendezd. Rendezd azzal az emberrel. Róma 12:18. Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Oké? Mindenkivel tegyetek meg mindent, ami tőletek telik. Tehát tegyél meg mindent annak érdekében, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. Ha az az ember elutasít, és ha az az ember tényleg lezár, akkor nyilván nincs mit tenned. De a te részed legyen tiszta. A te részed legyen, a te lelkiismereded legyen tiszta. Mert ez az, amit Isten tőled fog számon kérni, nem a másikról. Szóval mindenkivel éljünk békességben. Itt ezt emeltem ki, hogy nem csak, hogy jó, elég nagy ez a gyüli, megtalálom vele a hangot, meg vele az összhangot, de igazából azok az ember annyira nem. Ne hülyeskedjünk már, egy 70-80 fős gyüli nem nagy gyülekezet. Akarunk ennél nagyobbat? Szeretnénk építeni Isten királyságát? Mindenkivel. Én azt gondolom, hogy elvárható azt, hogy jóban legyünk, hogy jól legyünk, hogy legyen ennyi barátunk. Úgyhogy come on, gyülekezet, mindenkivel éljünk békességben. Nagyon sokszor emberek csak nyelnek évekig. Csak nyelnek. Vannak emberek, akik nagyon jók ebben. De hadd mondjam el, ez igazából saját testedet teszi tönkre. amit lenyelsz, az ott marad, és felemészt belülről. Ne nyelj. Ne nyelj. Menj oda hozzá. Mondd el. Legyél őszinte. Az is probléma a nyeléssel, hogy nyelnek évekig, utána meg robbannak. Kirobban minden. Hadd mondjam el, a sérelem megbocsátatlansághoz vezet, a megbocsátatlanság haraghoz, a harag gyűlölethez, a gyűlölet pedig gyilkossághoz. Amikor gyűjtöd magadban a rengeteg sérelmet és haragot, annak az utazásnak a vége ez. Ne engedd, hogy odáig eljuss. Ne engedjük. Lásd a folyam végét. Ha nem kezeled a kis sérelmeket, később nagy baj lehet belőle. És ami a másik, amit mond a Biblia, hogy soha ne mással beszéljük meg azt a problémát, hanem azzal az illetővel. Oké? Okay? Tehát a problémát mindig azzal beszéld meg, aki a probléma része, vagy a probléma megoldásának a része. Például lehet, hogy ez a hátsó vendéglátód, vagy egy vezető a gyülekezetben volt, hogy odajöttek hozzánk, és mi pedig tanácsot adtunk, segítettünk, hogy hogyan oldjátok meg ezt a konfliktust. Mindig visszavezettünk titeket, hogy oké, okay, beszélj vele, tedd azt, és segítettünk ebbe. Ez nem pletyka, viszont amikor olyan embernek mondod el azt az infót, akinek semmi köze nincsen hozzá, se a problémához, se a megoldáshoz, akkor az pletyka. A pletyka a legromblóbb dolog a gyülekezetben. A pletyka az első számú ellenség a gyülekezetnek. Ugyanis az pontosan az ellentétét teszi, amit mi próbálunk felépíteni. Mi próbáljuk felépíteni a kapcsolatainkat. Ugye erről szól a gyülekezet, a pletyka viszont lerombolja, és nagyon gyorsan, hirtelen le tud rombolni dolgokat. Szóval ne engedjük meg, hogy a pletyka az életünkbe bejöjjön, vagy ezt továbbadjuk, tudod, ez olyan, mint egy labda, amit megkapsz, aztán továbbadod. Ez a pletyka, hogy továbbadom. Megkaptad, te is továbbadod. Nem, ez nem ez a megfelelő mód. Oké? Okay? A Biblia azt mondja, négy szem közt azzal, akivel problémád van. Azzal beszéld meg. Jó, tehát mi a pletyka? A pletyka, ha egy olyan valakinek adod át az információt, aki nem része sem a problémának, sem a probléma megoldásának. Oké, okay, ez a pletyka. Ezt írjátok le, ez nagyon fontos. Ha olyan valakinek adod át az információt, aki nem része sem a problémának, sem a probléma megoldásának. Szóval mi van akkor, hogyha valaki átad neked egy ilyen infót? Ami igazából nem a te dolgod, nem vagy a probléma része, és nem vagy a probléma megoldásának sem a része. Te csak megkapod ezt az infót. Mit tegyél ilyenkor? Mondd azt annak az embernek, hogy figyelj, ezt ne nekem mondd, hanem beszéld meg azzal az emberrel. Irányítsd vissza ahhoz az emberhez. Oké? Okay? Okay? Ez a legfontosabb. Mi is mindig ezt szoktuk csinálni. Tedd ezt. Oké. Okay. Harmadik dolog, amilyen módon az ellenség lerombolja ezeket a hidakat, mások elítélésén keresztül. Amikor ítélkezünk másokról, mások életén. Jelenések 12:10. Ekkor erős hangot hallottam a mennyben, ezt mondta, most lett a győzelem Istenünké. Most mutattam meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje. Isten messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a mennyből testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt. Szóval, hadd mondjam el, a jelenések könyve elmondja azt, hogy a vádló az a sátán, az ellenség. A sátán vádol minket. Folyamatosan vádol minket. A sátán vádol. De ez a vádlás, ez az atyafiak vádlója levettetett. Tehát, hogy letaszítatott, azt írja a Biblia. És különbség van szellemi megítélés és ítélkezés között. Oké? Okay? A kettő nem ugyanaz. Szellemi megítélés az, amikor érzed valamiről, hogy nem helyes, valami egészségtelen. De az ítélkezés az, amikor úgy beszélsz valakiről, hogy nem tudod igazából, hogy mi van az életében. Nem látsz mögé, hanem csak ítélkezel felette. A Máté 7:1-5 azt mondja, ne ítéljetek el senkit, hogy titeket se ítéljenek majd meg. Majd el. Ha mégis ítéletet mondtok mások fölött, akkor titeket is úgy ítélnek majd, ahogy ti ítéltek másokat. Amilyen mértékkel mértek másokat, olyan mértékkel mérnek majd titeket is. Miért nézed a szálkát a másik szemében, ha magadéban még a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod neki, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, amikor a te szemedben gerenda van? Vagy képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy a szálkát is kivehesd más szeméből. Oké. Okay. Ez az ige elég kemény. Bizonyosodjunk meg arról, hogy nem ítélkezünk, nem ítélünk meg senkit. Oké? Okay? Mert amilyen módon mi ítélünk másokat, olyan módon fognak minket is megítélni. Legyünk óvatosak ezzel a dologgal. Nyilván a szellemi megítélés egy fontos dolog, de mindig imádkozzunk, és mindig, amikor konfrontálunk valakit, szeretettel tegyük, és annak érdekében, hogy építse azt az illetőt. És tényleg csak bátorítalak benneteket arra, hogy vizsgáljuk meg ezt a három dolgot az életünkben. Vizsgáljuk meg ezt a három pontot, hogy vajon az életünk mennyire, milyenek a kapcsolataink, milyenek a gyülekezeti kapcsolataink. Vizsgáld meg az életedet, hogy kivel kell helyreállítanod a kapcsolatodat. Kivel kell helyreállítanod a kapcsolatodat itt a gyülekezetben, kivel szakadt meg, vagy rombolódott le, melyik az a híd, amit az ellenség felrobbantott? Melyik az a híd, ami keskeny? Melyik az a híd, ami már jó és széles? És arra bátorítalak benneteket, hogy a jövő héten ezeket a hidakat építsük fel újra. A következő hetekben. Nyilván ez nem egyik napról a másikra történik. Dolgozzuk ezen, hogy a hidakat építsük újra. És legyenek ezek a hidak szélesek. És hadd mondjam el, ahhoz, hogy széles hidakat tudj építeni, ehhez széles híd kell Istennel. Oké? Okay? Nem tudsz széles hidakat építeni, ha nincsen széles hidad Istennel. Ha kapcsolatod Istennel egyáltalán nincsen, vagy nagyon keskeny. Ahhoz, hogy szeretni tudj, be kell fogadnod először Isten szeretetét. Ez nem egy egyszeri dolog, hogy egyszer befogadtam Isten szeretetét, hanem Isten szeretetében kell élned minden nap. Oké? Okay? A kapcsolataid csak olyan egészségesek lehetnek, mint amilyen Istennel való kapcsolatod egészséges. Ezt kérlek, írjátok le. A kapcsolataid csak olyan egészségesek lehetnek, mint amilyen egészséges Istennel való kapcsolatod. Nagyon sokszor akarjuk egymással építeni a kapcsolatainkat, hogy jó kapcsolatok legyenek, de ez nem fog menni, ha Istennel való kapcsolatod nincs rendben. Ha nem egészséges. És sok embernek gyenge a kapcsolata Istennel, gyenge az ima élete, nem tud dicsőíteni, nem tud imádkozni, nem hallja Isten hangját. Nincsenek megtapasztalásai Istennel. Csak eljár gyülekezetben, megnyugtatja a szívét azzal, hogy szolgál mondjuk, vagy tesz dolgokat, jó dolgokat, vagy adakozik. De nincs egy napi kapcsolata Istennel. Hadd bátorítsalak arra, hogy állítsd helyre a kapcsolatodat először Istennel. Legyen ez az első prioritás, és utána tudsz majd szeretni. Tudsz majd helyesen viszonyulni az emberekhez. Bátorítalak gyülekezet mindannyiótokat, hogy legyen ez a következő időszak a hidak építésének az időszaka. Amen. Hidakat építsünk. Amen. Amit az ellenség le akar rombolni, vagy lerombolt, azt mi építsük fel. Amen. Oké? Okay? Amen. Imádkozzunk. Kérlek, álljatok föl. Drága Jézus, köszönjük neked. Az, hogy te azért jöttél, hogy hidakat építs, és hogy, Uram, köszönjük neked, hogy te vagy a tökéletes példa, Jézus, hogy hogyan menedzseljük a kapcsolatainkat, hogyan viszonyuljunk egymáshoz, hogy hogyan bízunk emberekben, hogyan higgyünk az emberekben, de mégis beléd helyezzük az életünket, és rád helyezzük az életünket, és ne emberekre. Uram, adj nekünk egy bölcsességet ehhez. Uram, és csak imádkozom azért, hogy a következő időszakban, itt a gyülekezetben építsük a hidakat Jézus nevében. Amen. Amen.